a jövő zenéje. A Lángoló podcastje.
Sziasztok! Ez itt a Jövő Zenéje podcast negyedik évadának ötödik része bizony, és már 2024-ben vagyunk, úgyhogy boldog új évet kívánunk mindenkinek. Rab Árpival.
Boldog új évet mindenkinek, és megígérem, hogy egyszer fog kezdődni úgy egy adás, hogy maga biztosan mondjuk, hogy ez melyik adás.
Igen, pláne, hogy egyébként előtte mentem általában el a fájlt, és oda is írom, hogy EZ05, tehát most ránézek a gépen monitoron, és látom, hogy az ötödik adás van. Kelemen Zoltánnal, szia Zoli!
Sziasztok!
Mondd el te, Corvinus Egyetem nemzetközi tanszékének munkatársa, oktatója, kutatója, de mondd el te!
A nemzetközi kapcsolatok tanszéknek az adjunktusa vagyok a Corvinus Egyetemen, és az elmúlt tanévet, tehát a 2022-23-asat külföldön töltöttem, a Pittsburghi Egyetemen és a Ludwig Maximilians Egyetemen, onnan jöttem most vissza, tehát ősszel már itt voltam ismét a Corvinuson, és itt tanítok és kutatok is egyben.
A kinti kutatásaidnak a témája az kapcsolódott ahhoz, amiről mi ma fogunk beszélgetni, miszerint új középkor érkezik?
Kapcsolódott, igen, úgyhogy alapvetően ezzel foglalkoztam mindenkit. Helyen bár Pittsburghben elsősorban tanítottam, de ott is foglalkoztam azért a témával.
Mert hogy rögtön azt is akarnám kérdezni, hogy ez egyébként egy konkrét kutatási terület és tudomány ág, lehet így hívni, vagy pedig egy olyan felvetés még csak bizonyos kutatók vagy történészek részéről, ami nem egy, nem is tudom, bevett irányzat. Hát érdemes egyáltalán definiálni ezt bárhogy.
A nemzetközi kapcsolatok elméletén belül elég régóta foglalkoznak ilyen irányokkal kutatók, és nem csak a politikatudományi szemszögből, hanem van, aki a kulturális megközelítést preferálja, de mondjuk legalább 50 éve azt lehet mondani, hogy az én szakterületemben ez egy létező elképzelés, tehát például Hedley Bull 1977-ben írt egy híres könyvet The Anarchical Society címmel, ami arról azzal foglalkozik, hogy ez a nagyon stabilnak és majdhogy nem monolitikusnak tűnő nemzetközi rendszer, amit a hidegháborúnak neveztek, meg nevezünk ma is. Ez nem annyira meghatározóan stabil és csak a szuverenitásról szól, mint ahogy azt korábban gondolták, hanem sok minden egyéb tényező kezdi erodálni ezt a fajta hagyományos vesztfáliai szuverén államok rendszerét, amiről addig szó esett. És már előtte is volt, nem tudom, Arnold Wolfers a 60-as években írt ilyesmit az én szakterületemen, de hogyha átnyargalunk más területekre, tehát nem tudom, a kultúrantropológia területére, a irodalomtudomány területére, akkor a kora 20. században már látunk ilyen tendenciákat, meg ilyen narratívákat, hogy lassan akár visszatérhetünk bizonyos új középkori élethelyzetekbe.
De ez kicsit az ipari társadalom logikájának megváltozása is, nem? Tehát nyilván a múltnak az érzékelésébe szeretjük leegyszerűsíteni, a szimbólumokba gondolkodni, de azt felismerni, hogy minden komplexebb itt a középkornál, és ide szeretjük leegyszerűsíteni, ilyen, meg feudalizmus, amikor tudjuk, hogy milyen sokszínű, élő, változatos jogokkal rendelkező már egy területen belül, és akkor rájövünk, hogy a középkorban is emberek éltek különféle vágyakkal, és hogy milyen dinamikus volt az egész, csak a hidegháborút is már ilyen egyszerűbb lehet tudni, nem? Tehát ez nem is a töri oktatásnak a gondja, hanem ez az ipari társadalom beskatujázás, ez ilyen volt. És visszanéztünk, és most már a mi jelenünk meg szuper izgalmas, meg mi érdekesek vagyunk, de mindenki más egy kicsit unalmasabb volt régebb.
Hát még az ember vágya az egyszerű és a könnyű megértésre, tehát szeretünk úgy felfogni dolgokat, hogy azokat kisebb részekre lebontjuk, és megpróbáljuk létrehozni ezeket a skatulyákat, de hát valóban mondjuk egy 1000 éves korszak, ugye a középkort, hogyha most a nagyon mainstream értelmezést vesszük, a római birodalom bukásától Amerika felfedezéséig tart, az nagyjából 1000 év.
Amerika fel? Én azt hittem, hogy az angol a Cromwell-féle 1600-as évek.
Ez már egy jó kérdés egyből, hogy hol ér véget a középkor, van, aki azt mondja, hogy igazából Bizáncnak az elfoglalása és Isztambul megszületése, van, aki azt mondja, hogy 1492 Amerika felfedezése, van olyan értelmezés, ami szerint igazából az angol polgári forradalom, sőt, olyan is van, aki azt mondja, hogy a modernitás az végül is a hosszú 19. század, tehát meg sem állnak egészen a francia forradalomig. Tehát a középkor kitolható nagyon messze, arról is sincs egy teljes konszenzus, hogy mikor kezdődött a középkor. Tehát van egy olyan elképzelés, ugye ez a tankönyvekben is szereplő, hogy amikor megbukik a nyugat-római birodalom, akkor kezdődik a középkor a 476-os évben, de azt követően, tehát mondjuk mióta ez a konszenzus megszületett, számos történész hangsúlyozta, hogy igazából ez egy folyamatos átmenet volt, nagyjából Mohamed és Nagy Károly között zajlott le egy pár olyan évszázad, amikor a Mediterráneum, tehát a földközi-tengeri kereskedelem összeomlott, és ez az összeomlás jelenti végül is a középkor végét, vagy jelenti az ókor végét és a középkor születését, mert az ókor az nem volt volt más, mint egy nagy kereskedelmi civilizáció, ami magába foglalta a földközi tengert, magába foglalta a Perzsa-öbölt és Indiát, és amikor ezek a kapcsolatok összeomlottak, és ez tulajdonképpen összefüggésbe hozható az iszlám terjeszkedésével, onnantól beszélhetünk fokozatosan, mondjuk Mohamed és Nagy Károly kora között a középkor kialakulásáról. Tehát sem a kezdő időpontja, sem a végső időpontja, a záró időpontja a középkornak nem annyira egyértelmű, mint ahogy azt mi szeretjük gondolni, vagy ahogyan az a törőkönyvekben szerepel.
Igen, mert ezt gondolom egy definíciós probléma is, hogy mit tekintesz a középkor elsődleges attribútumának. Ha azt mondom, hogy a feudalizmus, vagy azt mondom, hogy az első jobbágy, most így belemeltünk majd, hogy mihogy, akkor meg tudom mondani. Ha azt mondom, hogy egy kereskedelmi civilizáció összeomlása, itt az előbb nem azt kértem számon, hogy a középkor oktatása, középiskolákban miért nem izé, hanem itt mindig úgy elmesedek, amikor a tudomány maga azért. Tehát nekünk legalább komplexebben kéne látni. Na de inkább az, hogy az... Na igen, tehát most elfelejtettem, mit akartam az előbb még így rátűri, vagy behozni képbe, hogyha mondjad te, és mindjárt közben
eszembe. Igen, mert én viszont meg pont még ezeknél a definíciós meg szakaszhatároknál vagyok egy kicsit leragadva, vagy valóban ugye nekünk a 80-as évek vége felé gimnáziumban még így tanították, hogy nyugat-római birodalom bukása és angol polgári forradalom között van, de hogy ez ugye nyilván mindig egy ilyen utólagos visszanézés, én nagyon sokszor szoktam gondolkodni, hogy most per pillanat nem egy ilyen szakaszhatáron élünk-e megint, amit majd 100 év múlva nagyjából erre a korra fogják tenni azt, hogy itt volt vége a legújabb kornak, mert hogy most per pillanat ez van, nem? Volt utána egy új kor, meg most a legújabb kor. Nagyjából ugye ti is ezt érzitek, gondolom, hiszen arról beszéltek, hogy változások jönnek.
Igen, tehát itt mondjuk inkább Westfáliai kort szoktak mondani a nemzetközi kapcsolatok elméletében, ami nagyjából azt jelenti, hogy mondjuk 1648-tól a Westfáliai békétől létrejött egy olyan nemzetközi rendszer, ahol az államok a kizárólagos aktorok, ők rendelkeznek szuverenitással, külső és belső szuverenitással, nincsenek fölöttük, bennük, alattuk olyan szereplők, akik megkérdőjelezhetnék ezt a szuverenitást. És ez a fajta, hát már igazából vélelmezhetőnek nevezett nemzetközi rendszer, ez sok szempontból hipotetikus, ez mostanra elég látványosan repedezik és omlik össze. Nagyjából 1945 után a nemzetközi szervezetek megjelenésével, a multinacionális vállalatok felívelésével, az NGO-k szerepének a növekedésével végleg megkérdőjeleződik az, hogy egyáltalában ez a rendszer nem csak hogy fennáll-e még, hanem hogy valaha volt-e. Tehát ha megnézzük azt, hogy a szuverenitás fogalmával mondjuk az elmúlt 20-25 évben hogyan foglalkoznak szakértők, akkor olyan a legfontosabb könyvek esetében olyan címeket látunk, mint például Sovereignty Organized Hypocrisy, tehát szervezett álszentség végül is, rímelve a szervezett bűnözésre, majdhogy nem.
Igen.
Akkor van olyan könyv, ami egy kicsit még kúrensebb, az a címe, hogy Sovereignty Rip, tehát Sovereignty nyugodjon békében a szuverenitás. És akkor ott a szerző, egy Don Herzog nevű szerző azt mondja, hogy a szuverenitás az végül is egy zombi fogalom, ami már meghalt, még mindig itt kísért közöttünk, és néhány autokrata megpróbálja életre hívni, de csak azért, mert annyira nyilvánvalóan világos, hogy már ez a régió bevált védőbástyája a nemzetállamnak már nincs velünk. És ez egy, tehát ilyen szempontból azt mondhatjuk, hogy valahol a nemzetközi kapcsolatok elmélete szerint a westfáliai és a westfáliai utáni rendszer határán vagyunk, és néhány szerző ezt a poszt-westfáliai rendszert új középkorinak nevezi. És én ezzel az elméleti irányzattal foglalkozom amúgy a kutatásomban.
Arra majd mindenképpen térjünk ide, Árpi, adom a szót rögtön, hogy a ugye ennek a középkorinak van egy ilyen, egy picit pejoratív, nem is tudom ki, sugárzása vagy hangzása is, de hogy ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy ez rossz lesz, de hogy ez majd egy külön téma lesz a adás későbbi részében. Most egyrészt Árpi.
Az apró megjegyzésem, amit az előbb akartam mondani, ez egész amúgy meg milyen arrogáns, mert ez mind a nyugati történetírás, tehát középkor és római birodalom, whatever, azért van még néhány kontinens, meg ilyesmi, tehát hogy, de ezt csak jegyezzük meg. Ezt értem, és csak azért ingatom a fejem, és tudom, hogy tudod, csak ugye én ezeket a valaminek a halála, meg új középkor, meg ezeket egyrészt nagyon szeretem, mert arra jó, hogy a mai rendszert jobban megértsük, megnézzük, hogy mit gondolunk arról, vagy nehogy is, ne megismerjük, és összevetjük, és látjuk a különbségeket. Ez itt cuki, de azért azt mondani, hogy ez meghal, vagy pont ugyanaz, azok nyilván inkább figyelemfelkeltő címek, de azon gondolkodni, csak itt ezen gondolkodtam, hogy a Westfália rendszert mondasz, és tudom, hogy ez az használ, de ugye ez mégiscsak a, mondjuk az egyik fő tényező, ha jól tudom, de ki fog szavítani, a hármas hatalmi ág, ami azért mégis Montesquieu, vagy egyszer későbbi ügyekről beszélünk. a Locke-nak a társadalmi szerződése volt a Westfália idejében, jól emlékszem, kb. Akkor kicsit előtte 30 éve, vagy valahogy így. De hogy a lényeg az, hogy akkor sem az volt a Westfália, és akkor tudjuk, mit csinálunk, hanem ők csak tették a dolgokat, és próbáltak élni.
De a Westfáliai rendszer után a felvilágosult közírók arra jöttek rá, hogy végül is kőbevésték azt a szabályt nagyjából a 130 éven át tartó vallásháborúk nyomán, hogy ez a két külső nagy korlátja a szuverenitásnak vagy a királyoknak, ami a középkorban létezett, a pápa, illetve a császár, az megszűnt releváns hatalmi tényezőnek lenni. Tehát a pápa azzal, hogy a reformáció nyomán sokkal több felekezet jött létre, és ugye a vallásháborúkban jóval csökkent, sokkal nagy mértékben csökkent a szerepe ennek a nagyon, korábban nagyon fontos nemzetközi szereplőnek, és hát a császár, aki végül is a legfőbb vesztese volt a Westfáliai szerződésnek, ugye 300 apró fejedelemségre hullott szét a német-római császárság. Ezzel a két tényező, ami valamelyes korlátok közé tudta szorítani a királyi hatalmat, eltűnt. És abban mindenki egyetértett a korai újkorban, legyen az egy abszolútista politikai gondolkodó, vagy egy felvilágosult közíró, hogy ha valahogy korlátozni lehet a királyoknak az uralmát, az belülről fog megtörténni. Tehát az abszolutista gondolkodók, például François Grimaudé azt írta, hogy igazából három dolog van, ami korlátozhatja az uralkodó hatalmát. A la police, la justice, la religion. Tehát igazából a belső politikai rendszere az államnak, a vallás, de nem a pápa, hanem a tény, hogy az uralkodónak vallásosnak kell mutatnia magát az alattvalók miatt, és emellett pedig az igazságszolgáltatás, mind belső tényezők. És ugye erre, mikor érzékelték azt, hogy igazából külső, valós ellensúlya nem maradt a királyoknak, fogalmazták meg a felvilágosult gondolkodók azt, hogy ha nincsenek már külső korlátok, akkor valamilyen módon ezeket be kellene építeni az alkotmányba, kívülről be kellene őket hozni, és alkotmányossá kellene tenni. Tulajdonképpen a modern liberális demokrácia az, hogy képviseleti rendszert kell bevezetni, az, hogy a három hatalmi ágnak ellensúlyoznia kell egymást, tehát a törvényhozó, a végrehajtó és a bíráskodó hatalmi ág elválasztása, kiegyensúlyozása, ezek mind válasz voltak arra, hogy hirtelen egy olyan hatalmi tényezővel találták szembe magukat ezek a gondolkodók, akinek egyszerűen nem volt korlátja. És világossá vált az is, hogy nem is nagyon lesz a közeljövőben külső korlátja. Annyira átalakult a nemzetközi rendszer, és annyira csak a királyságoknak és a szuverén vezetőknek az egymással való meccseiről szól minden.
Értem. Egy kicsit azon fogalmilag szaladjunk már végig, mert hogy a nem történészek, mint én, tehát hogy mi volt pontosan a Westfáliai béka előtte a 130 évig tartó vallásháborúkban, kik háborúztak, és előtte miért volt a pápa és a császár korlátja egy adott ország királyának vagy vezetőjének?
Tehát az a 130 éven át tartó vallásháború önmagában egy nem túlzottan bevett, majd mainstream megközelítés. Azt szoktuk mondani, hogy a 30 éves háborúkat zárja le a Westfáliai békeszerződés, ugye, ami 1618-tól 1648-ig tartott, és ott alapvetően egy protestáns katolikus csörtével indult a konfliktus, igazából a császárságon belül, alapvetően a cseh tartományokon, és ez aztán szép lassan egy ilyen páneurópai háborúvá duzzadt. Tehát először még valóban egy protestáns és egy katolikus konfliktus volt, de például a későbbiekben Franciaország a háború végén már úgy csatlakozott be, szigorúan hatalmi logika alapján, hogy ő a protestánsok pártját fogta, noha dacára annak, hogy a királyság maga természetesen a katolikus egyház legidősebb leánya volt. Tehát ez az utolsó, ez a záró akkordja ennek a 130 éven át tartó konfliktusnak, de azért szokták ezt egy ilyen hosszú vallásháborúnak nevezni, mert hogyha azt nézzük, hogy 1517-ben megindul a reformáció, akkor onnantól már a 20-as évek a német-római császárságban elég súlyos konfliktusok dúlnak, akkor a hugenották megjelenésével valami hasonlót látunk a 16. század második felében Franciaországban is. Tehát mind a német-római császárságban, Magyarországon, Franciaországban folyamatosan zajlottak elszigetelt konfliktusok, amiben olykor beavatkoztak olyan hatalmi tényezők, és hát a hegemon hatalmi tényező, mint amilyen Spanyolország. De végül valóban nagy nemzetközi, ilyen páneurópai háború válik igazából a 30 éves háborúkra vált. És azt zárja le ez a békeszerződés, és hogy mi volt előtte, mert ez is része volt, azt hiszem, a kérdésnek. Ugye azt szokták mondani az angol terminológiában, vagy az angol szakirodalomban, hogy a középkor az nem volt más, mint egy system of overlapping authorities and multiple loyalties. Ugye ez a legbevettebb rövid definíció, tehát, hogy alapvetően az autoritások nem voltak tisztán lehatárolva, nem csak a király rendelkezett vele, hanem fölötte is, a királyságon belül is, és alatta is voltak olyan szereplők, akik könnyedén megkérdőjelezhették az uralkodó autoritását. Volt olyan időszak a középkorban, például a 10. század, amit Saeculum Obscurumnak, a sötét századnak is szokás nevezni, ahol nem volt világos, hogy van-e egyáltalán közhatalom, olyan mértékben dominálta a feudális lovagság például a királyságot. Tehát, hogy a király nem többe csupán a egyik földesúrnál, bármelyik földesúrnál, nem csak egy ilyen primus inter pares, az nem volt egészen világos, például a 10. században. Tehát lényegileg a középkorban azt láttuk, hogy a pápa és a császár felülről gyakran adta a koronát, adta a jogart az uralkodóknak. Lényegileg, ha megnézzük a középkori lengyel, magyar és cseh királyság létrejöttét, akkor azt látjuk, hogy az a projektje volt a német-római császárnak, illetve a pápának Rómában. Tehát ők ketten együtt működve segítették ezeknek az államoknak a születését az ezredik év körül. És hát azt követően pedig végül is sikeresen tudta olykor a pápa, olykor a császár szabotálni vagy korlátozni azoknak az uralkodóknak a működését, akik számukra nem megfelelő irányba terelték az országukat. Tehát volt olyan időszak, amikor a pápa is tudott mondatni például egy-egy uralkodót, mondjuk Portugáliában. Tehát ilyen értelemben felülről is korlátozó voltak az uralkodók, a feudális rendszer miatt, tehát a hűbéri rendszer miatt belülről is, és ráadásul voltak olyan területei ezeknek a középkori királyságoknak, amelyek olykor kiszakadtak, olykor csatlakoztak más entitásokhoz, tehát a határok nem voltak olyan mértékben kőbevésve, rögzítve, szerződések által tisztázva, mint a Westfáliai szerződést követően. És emellett azt is fontos talán hangsúlyozni, hogy a városállamok szerepe jóval nagyobb volt, mint a modern korban. Tehát a városállamok gyakran független tényezők voltak, amelyek állam voltak az államon belül. Nem beszélve a rendekről és a különféle akár lovagrendekről, akár vallásos rendekről. Tehát mondjuk azt lehet tudni, hogy a 13. században azért üldözte ki a magyar uralkodó a német lovagrendet a mai barcaság területéről Erdélyből, mert ők ott egy államot akartak létrehozni az államban, így vándoroltak aztán ők észak felé a balti tengerpartjára, és hozták ott létre végül a német lovagrendet, a későbbi Poroszországnak a magját. Tehát ilyen vándortényezők, a ferencesek, a domonkosok, a városállamok, a különféle feudális szereplők mind jelentős mértékben megkérdőjelezték a szuverenitását az uralkodónak, és nem véletlen az, hogy ez a fogalom egyáltalában a középkornak a hát lezárulta után tudott megjelenni a korai újkorban, és a középkorban ilyen fogalommal nem találkozunk, bár a csírái és a magvai megjelennek jogtudományi munkákban.
Hogy néhány színes adalékkal szolgálja, csak hogy ilyen, de ezt tudjuk, hogy a középkor ugye ilyen sok színi megvált, ezért is nem jó középkort mondani, de persze nem lehet mindig hosszan. De a hatalomról szól a játék, ugye itt változóak a minőségek, és akkor történik egy hatalmi űr, ugye ez a 30-es háború, ami egyébként egy brutális háború volt, tehát hogy 12 millió ember halt meg, de hogy a...
Németország lakossága az 21 millióról lecsökken nagyjából olyan 7-8 millióra.
Kiürül
30 év alatt.
De bocsánat, hát aztán Magyarország is igaz, hogy az a török hódoltság alatt, de hogy ugye itt is...
Hát igen, egyébként a 30 éves háború nem túl dicsőséges szerepben, nem tudom, Bruno Ostrománál elkéstünk egy kicsit, megint tudom én, de az is csak a Rákóczi volt, de hogy igen, egyrészt elindul vallási jelleggel, és utána a svédek is, ugye, akik erre jártak, és úgy gondolták, hogy milyen jó lesz, ha ideig tart, egy ideig protestánsként, de utána a katolikus oldalon. Nyilván ez azt okozza az emberekbe, hogy ja, értem, tehát hogy ez mégsem annyira mély dolog, hogy most, tehát nem vallásháború, elfogy az ember, elfogy az erő, és akkor létre lehet hozni egy újat, mert nyilván ez a gondolat, hogy a hatalmat húzunk magunkhoz, ez nem volt addig lehetséges, vagyis akkor lehetséges, kitalálják azt, hogy a hatalmat hatalommal lehet uralni, hozzuk létre a saját hatalmat, és hozzuk létre a három hatalmi ágat, hozzuk létre a szuverenitást, ami nem a nacionalizmus, mert az később talán Napóleon az, aki igazán behozza a képbe, és itt tartunk most, ez a Westfáliai béke, jól értem? Csak hogy így magamnak algoritmikusan lefordítva.
Hát a 19. század, illetve a nacionalizmus, ez biztos, hogy már jóval a Westfáliai békeszerződés utáni fejlemény, azt is lehet talán állítani.
Csak azt mondtam, hogy a szuverenitást ne keverjük, ez, amiket itt beszélünk, itt minden volt nacionalizmus. Tehát, hogy ezek a régiók, hogy nem tudom, a Bretagne kontra Bordeaux kontra Baszk, azok nem nacionalista alapon, hanem akár egy más rendszer, akár például, hogy városállam, vagy hogy milyen joga volt.
Így van, vagy akár nyelvi meg nem értésből fakadtak olyan konfliktusok, amiket igazából csak aztán a modern nemzetállam tudott valamilyen módon orvosolni. Tehát az, hogy Franciaországon belül mondjuk a bretonok, meg a provanszálok, meg a baszkok nem értették meg egymást nyelvileg, az okozhatott olyan surlódásokat, ami miatt igazából a középkori Franciaország jobban emlékeztetett mondjuk a mai Európai Unióra, mint a mai Franciaországra. Hát a közös nyelv az alapvetően hiányzott, és azt szokták mondani, hogy a közös nyelv, illetve a nacionalizmus létrejött, annak egy előfeltétele végül is az abszolutizmus, hiszen az abszolutizmus három intézménnyel, az iskolával, a hadsereggel, illetve a börtönökkel hozza létre a francia nemzetet a 19. századi nacionalizmus értelmében.
A börtönökkel tehát miért?
A börtönök is úgy működtek, mint ahogy az összes modern intézmény, tehát gyakran nagyon messzire vitték el a rabokat, kiszagították azokból a társadalmi közegekből, ahol ők egyébként a problémákat okozták, és ezzel próbálták volna elejét venni hasonló problémák hát szárba szökkenésének. Tehát hogy alapvetően a társadalom mozgatása, tehát az olyan horizontális tudatformák kialakulásához, mint amilyen a nemzet, szükség van egy bizonyos fokú mobilizációra. És ezt a mobilitást először az államokon belül az abszolutizmus ezzel a három intézménnyel, a nemzetté válás három kohójával tudta megteremteni.
És hogy hadd utaljak vissza gyorsan két most ebben az évadban levő korábbi adásunkra, milyen érdekes, hogy Szejfó Omár ugye az arab világról szóló beszélgetésünkben nagyjából ugyanezeket mondja, hogy rengeteg helyen ott per ma is ugye ugyanez a felállás, hogy a törzsi rendszer az tulajdonképpen megkérdőjelezi az adott ország miniszterelnökének vagy bármilyen vezetőjének a hatalmát, tehát hogy azért nincs új a nap alatt, hiszen ez ma is létezik a világnak egy másik pontján, ami nincs is annyira messze.
Hát igen, ő azt mesélte, csak egy visszautalva, de bocsánat, hogy van egy vezető, aki ugye adhat koronát bármit, vagy lehet miniszterelnök, de az ő hatalma attól függ, hogy mekkora hatalmat ad az alatta lévőknek, de ha túl sokat ad, ő jelentéktelen válik, és nagy isten kanosszajárás és pápa, viszont akár le is mondhatat valaki, ez a játék, és hogy az a szó, hogy demokrácia, miért jelent mást egy arab országban, mint mondjuk itt, mert más a logika, nem azért, mert jobb vagy rosszabb, és ez kicsit valóban ez a középkori logikákra emlékeztet.
Igen, a másik meg ugye, amiről a szilveszteri vagy újévi adásban beszéltünk, hogy ez az emberiség legbékesebb százada, hogy valóban, amit ugye mondtok, hogy egy 21 milliós ország 8 millióra csökken, vagy ami tényleg Magyarországgal is előfordult, ami egy kicsit oldalvágással van, ugye itt a mi anyacégünknek, a Cser könyvkiadónak egy nagyon szép Bestiarium Hungaricum című könyve, ami a magyar népléleknek a szörnyei gyűjti össze, és az az érdekes, hogy végigolvasod a könyvet, és azt látod, hogy minden Felvidék vagy Erdély gyakorlatilag a 500 évvel ezelőtti Magyarország, amikor mondjuk ez így kialakult, akkor nem nagyon lakott itt senki ezen a területen, amit mi most Magyarországnak veszünk. És hogy hát ehhez képest ma hiába gondoljuk, hogy mennyire brutális és véres ez az évszázadunk, de ehhez képest sokkal véresebb volt az. Meg hát igen, ez az egész nemzet kialakulásnak az előfeltétele. Na, de hát akkor most evezhetünk át arra a témára, hogy dehogy akkor ezek szerint ez az éra, amit abszolutizmussal lehetett jellemezni, aztán nemzetállamokkal, ennek szépen lassan vége van. És ezt valóban látjuk, hiszen a szintén általunk is sokszor megbeszélt elmúlt időszaknak mondjuk a járványhelyzet és az európai háború, vagy az ukrán-orosz háború kapcsán, ugye szintén azt látjuk, hogy most már a járványnál is az egész földgolyó nagyjából egy irányba beállt, Türkmenisztánt és Észak-Koreát leszámítva talán meglepően rövid idő alatt, és hogy ennél a háborúnál is az, hogy a nyilatkozatok szintjén ki mit gondol, az egy dolog, de hogy azért nagyjából legalábbis egy Európa méretű terület az úgy körülbelül azért egy irányba megy hirtelen. Tehát, hogy az, hogy a nemzetállamok külön-külön aktorai legyenek a nagy politika vagy a nagy globális kérdések alakításának, az úgy nem nagyon van, de hát nem is nagyon lenne logikus, nem?
Hát igen, tehát az Európai Unió létrejött nagyrészt egy olyan igényre volt válasz, hogy egyrészt legyen vége a háborúknak Európán belül, másrészt pedig ráébredtek arra a második világháborút követően az ilyen közepes méretű európai államok, mint amilyen Franciaország és Németország, hogy önállóan már a versenyt egy ilyen Szovjetunió-szerű és Egyesült Államok-szerű verseny közepén nem fogják állni. Tehát ők, hogyha mondjuk Kínával, hosszú távon Indiával, Egyesült Államokkal és Oroszországgal kell megmérettessenek, ahhoz össze kell valamilyen módon fogniuk. Tehát ez a fajta egyfelé állás, vagy legalábbis egy irányba a tájékozódás ebből is fakad, hogy nem csak az európai kontinens pacifikálása, hanem ez a fajta együttes fellépés is igény volt, amikor az európai integráció szárba szökkent mondjuk az 50-es, 60-as évektől. Tehát ez valamelyest magyarázza ezt. De hát ugye magát az Európai Uniót is szokás úgy értelmezni, mint ami egy ilyen poszt-Vesztfáliai rendszernek egy új középkori szereplője. Hiszen, hogyha megpróbáljuk értelmezni az Európai Unió működési mechanizmusait, akkor azt látjuk, hogy nagyon nehezen leírható azzal a fajta liberális, demokratikus, vesztfáliai állami elméleti kerettel, amit az államokra egyébként elég sikeresen lehet használni. Tehát például, hogyha az ember megpróbál megnézni, hogy a bizottság, a tanács, meg a parlament közül melyik csinálja a törvényhozást, melyik a végrehajtást, akkor azt látjuk, hogy hát nagyjából mindegyiket csinálja, tehát ennek az elválasztásnak az EU szintjén nem sok értelme van. És amikor azt mondják...
De azért az meg majd főként kicsinálja, tehát azért a hagyományos szerepeket szétosztották, nem?
Hát például a parlament, aminek ugye végül is azt mondhatjuk, hogy hagyományosan szerepe volna a törvényhozás, szinte majdnem, hogy a legkevésbé vesz benne részt a tanácshoz, meg a bizottsághoz képest. Tehát ezért mondják azt politika tudósok, akik az EU-val foglalkoznak, hogy ezek a kategóriák azért nem résmentesen illeszthetők az EU-ra, finoman fogalmazva.
És hát arról nem beszélve, hogy nincs is erőszak szervezete, ami kikényszeríthetné ezt a törvényeknek a betartását.
Na, ez ismét egy érdekes kérdés. Minden esetre azok a szerzők viszont, a leginkább olasz szerzők, akik megpróbálják enélkül a vesztfáliai elfogultság nélkül elemezni az Európai Uniót, akkor ők azt mondják, hogy csak simán leírjuk, hogy melyik szerv mit csinál, akkor végül is valami fajta, hát ilyen vegyes alkotmányos rendszert találunk, ami megint csak a középkorban volt népszerű, középkori királyságokban, tehát van egy olyan szerv, aminek az a feladata, hogy az egészet, az európai közösséget képviselje, ugye ez a bizottság. Van egy olyan szerv, aminek a feladata az, hogy a keveseket képviselje, azt a 27 tagállamot a vezetőiken keresztül, ugye ez a tanács, és van egy olyan szerv, aminek a feladata az, hogy képviselje a polgárokat, ez az Európai Parlament. És ez nem a funkcionális Montesquieu-i hatalmi ágak szétválasztása logika, hanem sokkal inkább egy reprezentatív logika, ami alapvetően a középkori alkotmányos elméletek, egyébként ókorból, ókori filozófusoktól származó középkori alkotmányos elméletekre hasonlít, ami azt mondja ki, hogy a királyság, hogyha jól kell, hogy működjön, akkor kell legyen egy entitás, ami képviseli a koronát, az egészet, a királyságot, kell legyen valamilyen jele a kevesek uralmának, a legjobbak, az arisztokraták is képviselve kell legyenek, és természetesen valami fajta népuralomra is szükség van, tehát a demokratikus, az arisztokratikus és a monarchikus jegyeket ötvözve lehet létrehozni egy jó vegyes alkotmányt. És az Európai Unió egészét nézzük, akkor azt látjuk, hogy inkább ilyen logika mentén írható le, ilyen reprezentatív logika mentén írható le az egész, mint sem a vesztfáliai hatalmi ágak szétválasztása, liberális demokrácia, reprezentáció képviselet logikájával. Úgyhogy ez önmagában egy sajátos tulajdonsága az EU-nak, és van olyan szerző, például Gian Domenico Maione, aki azt mondja, hogy ez azért van így, mert az európai társadalom maga, tehát az EU társadalma, az lényegesen primitívebb, vagy egyszerűbb, mint a tagállamok társadalmai. Ez azt jelenti, hogy nincsen közös európai politikai kultúra, nincsen közös nyelv, vagy ha van, mint amilyen az angol, az kicsit úgy működik, mint a középkori latin, hogyha senki sem anyanyelvi szinten beszéli. Lassan már tényleg nem, ugye a Brexit után az Európai Unión belül.
Hát nem, hogy lassan, hanem tényleg nem. Hát
vannak az írek. Ja, igen, a Máltán tényleg. Hivatalos nyelv az angol.
Az írek.
Úgyhogy...
Hogy beszélnek?
Milyen nyelvnek nevezzük, ez mindegy, lingua franca-nak, latinnak.
Lesz kérdésem, de fejedbe gondolt.
Csak ezt akartam igen, még mondani, hogy alapvetően mivel a társadalom maga inkább emlékeztet egy olyan társadalomra, amilyen volt a középkori francia, a töredezettségeket tekintve, a soknyelvűséget tekintve, a közös politikai kultúra hiányát tekintve, ezért nem meglepő módon maga az Európai Unió intézményrendszere is erre a kihívásra válaszol, és nem pedig másolja a tagállamok politikai rendszereit.
Ezt én értem, és az is látszik, ugye, hogy a környezeti kihívásoknak a súlyát nézném. Ugye most pont arról beszélünk, a két nagy háború után történik egy új logika, hogy lehetőleg ne legyen ilyen, vagy hogy lehet jól csinálni. A 30 éves háború után is.
Ja, azt hittem, itt már a világháború, második világháborúra gondolsz.
De az a másik nagy háború, és az után történik egy ilyen mély levegővétel, hogy na, mi lenne, ha jobban csinálnánk aztán. De azt történik, hogy lehet, hogy ez az szervezet szociológiailag ez a működési logika, tehát hogyha nagyszámú szereplőnek próbálsz minél nagyobb szabadságot megadni, de a megfelelő pontokunkat beszélnek, hogy egy ilyen laza hálóval tudsz lenni, ami azt jelenti, hogy nem mutatod meg neki a láncokat, de ha kell, akkor mégis van, mert másképp nem vagyunk egy hajóban, de azért mindenki a maga ritmusába nevezzen, és ez egy közeledés-távolodás tánc, ami az európai, de jön egy nagyobb nyomás mondjuk az ukrán-orosz háború, amikor azért az látszik, hogy pont ez a primitívebbnek gondolt külpolitika jóval nagyot fejlődött, és nagyot hirtelen súlya lett a szavaknak. Tehát nyilván olyan helyzetekben csak ajánlás, csak hirtelen, és ezzel is vívunk most. Tehát hogy nem lehet, hogy nem arról van szó, hogy ez középkorias, hanem egyszerűen így lehet egy nagy öntudattal rendelkező egyének csoportját, most egyének hívjuk egy országot, menedzselni.
Abszolút, tehát ez az új középkori elmélet tekinthető egyfajta munkahipotézisnek, ami megpróbál úgy közelhozni bizonyos témákat, ami hát ismerős lehet akár korábbi történelmi korszakokból, de hát azért lehet ismerős, meg azért nyúl hasonló megoldásokhoz az Európai Unió, mert bizonyos strukturális hasonlóságok mutatkoznak az Európai Unió és egy olyan rezsim között, ami mondjuk egy ilyen nagyon sok tényezős helyzetbe kellett működjön az érett középkorban.
Igen. Mondd, vagy mondjam én. Mert hogy én ezt az egészet próbálom úgy felfogni, és közben mindig hangsúlyozni, hogy senki ne borulátóan vegye majd, ha az lesz a címe ennek az adásnak, hogy új középkor érkezik, vagy valami hasonló hangzatos dolog.
Tehát én imádom a középkor.
Mert hogy majd erről is beszéljünk, hogy egyáltalán nem biztos, hogy olyan rossz volt akkor élni például, de hogy én a közigazgatási oldalról próbálnám ezt megfogni vagy értelmezni, hogy kicsit olyan érzésem van, hogy ha optimisták vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy ahogy a társadalom szerkezet meg a világ változik, az ehhez kapcsolatos szervezési igényekre válaszol tulajdonképpen a világnak a struktúrája, és hogy miután, hogyha tényleg azt vesszük, hogy ebben a középkorban, amit annak hívunk, még nem volt feltétlenül annyi ember, hogy nagyon szükség lett volna egy ilyen igazán precíz nyilvántartásra és szervezésre. Utána jöttek a nemzetállamok, ugye, ahogy itt is szoktuk mondani, hogy igazából a monarchia szervezte meg Magyarországon úgy a közigazgatást, az anyakönyvektől kezdve, nem tudom. Na de most meg eljutottunk odáig, hogy a Google többet tud már rólunk, mint a magyar állam. Tehát, hogy valójában a közigazgatási, nem tudom, szerepek, azok szépen lassan kikerülnek az államoknak a kezéből, mert hogy bajban lennénk, hogyha nem tudna rólunk többet adott esetben a Google, vagy egy csomó ilyen globális vállalkozás, és hogy egy picit lehet-e, hogy ez történik most, hogy erre válaszol majd a politikai rendszer is, meg az államszervezeti rendszer, hogy hát most már így annak egyszerűen elmúlt az ideje, hogy mindent az állam tudjon rólunk, és mindent ő szervezzen meg, mert hát egy csomó adásunkban, hogy az oktatás is megy majd át szépen lassan egy globális dologba, ha angolul akarsz tanulni, egyszerűbb egy londonival online csinálnod, mint Magyarországon az állami és nem sorolom tovább. Tehát, hogy ezt optimistán inkább így érdemes nézni, nem?
Én valóban a közigazgatáshoz nem értek, ezt szeretném leszögezni, de az biztos, hogy az ilyen szereplők, mint amilyen a Google, vagy mint amilyen a Facebook, olyan tőkével rendelkeznek, tudástőkével, meg információval, meg adathalmazzal, amivel nagyon nehezen tudna versenyezni egy nemzetállam, vagy egy hagyományosabb állam, akár nem is csak közepes méretű nagy állam, és emiatt is mondják azt, hogy valóban ismét úgy tűnik, hogy hát az államok nem a kizárólagos aktorai nemzetközi rendszernek, de most már nagyon nem a 21. század elején, hiszen az ilyen szereplők, mint amilyenek ezek a multinacionális vállalatok, mint amilyenek a Google, vagy mint amilyenek a Facebook, hát komoly kihívást, és akár a külpolitikai, vagy a gazdaságpolitikai pályának komoly módosulását tudják előidézni egy-egy államnak. Éppen emiatt a többlet tudás és információ halmaz miatt, amivel ők operálnak.
Igen, de viszont ezeknek a szereplőknek az összessége pont szövetségben, most nézzük, ne a háborúra való reakció, de mondjuk a média szabályozása, és az, hogy mondjuk az adatvagyonnal, hogy gazdálkodunk, privacy jogok, most már három modellünk, kínai, európai, amerikai, egyik ezért, másik azért más. Azért látszik, hogy egyben fölépe igenis a saját nyelvére próbálja fordítani, és nyilván csiki-csuki játék, de felállít elvárásokat, és ezeket a szereplőket, akik Facebook, Google, akikről beszéltünk, mégiscsak valahogy megszabályozza, hogy maga a világára fogja fordítani. Az, hogy miért nem saját Google-ünk van, az most mindegy.
Kéne esetében egy frappáns megoldás az, hogy úgy kiszabályozták őket az országból, tehát az is egyfajta
ugye
szabályozás.
Itt a problematika, hát, mert a középkor is erről szól, hogy ez, ahogy mondta, de ez a függőségek kölcsönös rendszere, függőségek és lojalitások rendszere, hogy azt nem akarjuk, hogy azt mondja a Facebook, hogy jó, akkor tökifejek, bár továbbra is azon nem tudnánk csinálni sajátot, de az sem, hogy azt csináljon, amit akar. És végül is erről beszélünk most folyamatosan, hogy azt akarom, hogy szolgáljon nekem, de ne csinálja meg bármit, amit akar. De ez egy globalizált világ. Tehát ugye történik az, hogy a közösségek, ha jól értem, te erre célozgatsz, hogy ugye elindul egy 400 fős közösség, mondjuk egy 5000 fős városállam, nemzetállam, és a globalizáció most már nagyobbba kell játszani, ha azt mondom, hogy a klímaváltozásra akarok valahogy reagálni, meg ilyesmi, és akkor egyre több a szereplőm, akik nyilván már annyira káoszban vannak, hogy akkor vagy egy diktatúrát adok létre, robotok tömegét, vagy ezeket a játékokat játszom, csak szerintem nagy különbség azért van a középkor, például mondtad, hogy nyelvi korlát, itt most nincs nyelvi korlát. Azt mondom, hogy a világ érzékelésének lehetősége, hogy a digitális eszközökkel mit tudok tenni távol, ezek nagyon mások, nem a középkor ellenágában, mert szeretem, bár szerintem nem volt jó akkor élni, de hogy mégis más, és engem ez érdekel, hogy miben más ez a játék most, és azt érzékelem, hogy te valamelyre a civil szervezeteket kulcstényezőnek tartod ebben, és ez miért?
Hát azért, mert ugye a civil szervezetek, illetve a NGO-k eléggé úgy működnek, ahogy például középkori vallásos rendek tudtak működni. Tehát több különböző államban mégis összefüggően képesek operálni, gyakran a célok is valamelyest összehangoltak, ez nem mindig van így, hanem sokszor a helyi viszonyokhoz kell őket illeszteni, de az biztos, hogy strukturális értelemben valami fajta hasonlóság közöttük kirajzolódik, azzal együtt, hogy egyetértek, hogy valóban az információnak a bősége, illetve az áramlása az, hogy a nyelvi korlátok jóval kevesebb akadályt jelentenek, mint korábban, és már nem csak a nagyon szűk elitnek a Európára vetítve latin tudása miatt létezik ez a fajta átjárhatóság. Ez nagyon sok mindent megváltoztat. Uh-huh. Itt ez a új középkori megközelítés inkább ugye a nemzetközi politika elmélet és az államok egymáshoz való viszonya a nemzetközi rendszer szemszögéből értelmezendő ebben a modellben, amit én használok. De majd kitérhetünk másfajta új középkori modellekre is, tehát például a kultúra területén is megfogalmazottak ilyenek, aztán ugye sokan a járvány kapcsán azt mondták, hogy hát biológiai értelemben is beszélhetünk itt az új középkornak a felíverésről.
Bár ezek mindig elkezdenek veszélyes területek finoman behiorizm és másrészt nácizmus, de az előbbi, hogy szerintem ez lehet, ugye ez is egy csiki-csuki, hogy említettem Lokkot néhány perce, ugye a társadalmi szerződésen is mondjuk, hogy elvárom majd az állam szolgáltassa ezeket, vagy sem. És ugye a buli az, hogy én azt mondom, hogy megadom a tiszteletet, a jogokat az államnak, a kötelezettséget, cserébe az állam megcsinálja az oktatást, vagy sem, vagy azt mondom, hogy rendben, nem csinálod meg az oktatást, meg az egészségügyet, hanem majd megoldom magát, akkor miért adjam meg a jogokat, például miért fizessek TB-t, ha úgyis magárendelőt megyek, kérem a fizetésem egy harmadát az elmúlt 20 évből, majd én megoldom. Van egy társadalmi szerzés, van egy izé, és ez a kérdés, ez a szolgáltató állam, mennyire teljesíti, szerintem ez a szuverén dolog, ez, hogy ez oldódik föl, mert nagyon sok mindent a big tech cégek úgymond jobban teljesítenek.
Ezt akarom mondani, hogy kivel kötöd ezt a szerződést, tehát hogy ahogy a multiracionális vállalatok logikája is az, hogy neki elég egy regionális központ, ez mondjuk az orvoslásban még nincs így, de hogy simán ezt is boncolgattuk még az előző évad egyik adásában, hogy azért eljöhet nem olyan sokára az a pillanat, amikor mondjuk a géntechnológiával megsegített személyre szabott orvoslásnál mondjuk neked egy regionális központba kell beküldeni majd azt a leletet, és onnan megkapod a saját gyógyszeredet, onnantól már ugye az akut baleseti ellátást leszámítva ezt a szerződést te nem a magyar állammal kötöd meg, hanem azzal a nemzetközi céggel, akinek lehet, hogy Prágában vagy Bécsben lesz.
Csak egy apró megjegyzés, az Amazon tavaly elindította ennek a tesztüzemmódját, tehát mi még nem tudunk előfizetni, de lesz, hogy tudtunk. Okay.
Ami egyébként nyilván nem azt jelenti, hogy nem lesz szükség semmilyen szinten sem egy úgymond nemzeti vagy kulturális közösségnek a valamilyen fajta szerveződésére, csak messze nem olyan keretek között, és hogy ugye pont ez a közös kulturális kincs, hogyha amit mondasz, hogy itt is talán van egy olyan párhuzam, nem? Hogy nagyon laikusként azt gondolnám, hogy az említett középkorban ugye a közös kulturális alap az a kereszténység volt, nagyjából amit kultúrának nevezhetünk, annak a jelentős szervező ereje az onnan jött. Most pedig megint lett egy, közben ugye volt egy nemzeti kultúra, és a nagyon profán példával ugye szoktuk itt is mondani, hogy amikor gyerekként a 80-as években átmentünk Csehszlovákiába, akkor bementél egy boltba, és nem tudtad, milyen csokit kell venni, meg milyen, nem tudom, mert minden más volt 50 kilométeres távolságban is, hiszen annyira az állam, vagy az adott ország specifikus volt minden. Most viszont a mi gyerekeinknek megint csak egy olyan közös kultúrkincse van, hogy nagyjából mindenki ugyanazokat a videókat nézi a YouTube-on, egy-egy dolog 24 óra alatt körbe megy a földön, egy vicces trend, meg stb. Tehát most megint van, csak most már nem európai, hanem globális szinten egy olyan közös kulturális alapunk, ami jelenti a TikTokot, vagy a YouTube-ot, vagy a nem tudom, a sorozatokat a Netflixen.
Csak ez azt is jelentheti, hogy mondjuk egy európai középosztálybeli családban valóban ez van, hogy mindegy, hogy Franciaországban él az illető, vagy Stockholmban, vagy Budapesten ez az élmény, ez közös, de mondjuk Magyarországon belül, hogyha egy másik társadalmi réteggel akar az ember kommunikálni, ott már viszont ez a
gyökeresen gárt, más tud lenni.
Gyökeresen más.
És akkor itt jön a városállam kérdés, nem?
Hát
hogy jó. Ez most is mennyire megvan? Tehát most is mennyire más egy élmény Pécset, Szegeden, pláne Budapesten a 2 milliósban, mint egy, ami szintén az örök kedvenc példám, akár Pócsmegyersurányban, ahol a mi telkünk van itt a Szentendrei szigeten, légvonalban 25 kilométerre innen a 11. kerülettől, ahol most ülünk, és nem azért, mert hogy kulturálisan ott kevésbé lenne, tehát hogy ott butább emberek lennének, vagy kevésbé tájékozott emberek, hanem hát a napi életritmus tök más egy 2000 fős településen, mint egy 2 milliós településen.
Ahol egyébként majd lett élő jövőzenés. Az, hogy folyamatosan megyünk fölfelé, és ezek a közös élmények, de ugye kevés fix pont van már, legyen az egyik mondjuk egy kultúrkincs, legyen az egyik mondjuk a geolokáció, és nagyon most nem városám, de az önkormányzati szintű politikát szeretjük, és értem, és tényleg van a különbségek. De azt mondtad az előbb, és ez érteni vélem, hogy ugye primitívebb az európai szintű logika, mint a nemzetállami, ugye kulturális hagyományok tapasztalatok, de nem úgy primitívebb rosszabb, hanem hogy egy tanulási egyszerű folyamaton átesik. Igen. És most így gondolatkísérlet, haladunk valamiféle világkormányzás felé, mert valahogy csak együtt kell játszani. Tudom, hogy nem lesz meg. Hát most én nem azt úgy értettem, hogy melyik nagy szereplő fogja elvinni ezt a bulit, de azért annyiban meg igen, hogy üzleti érdekek olyanok mentén, mert az is valamiféle világkormányzás, ha azt mondom, hogy ESG vagy ESG-nek hívott tőkékben nyomom a pénzt, vagy a fenntartható fejlődést, mint egy újfajta vallást meg ízlelem, most csak így mérgesítselek, de hogy mindegy, szerintem amúgy haladunk, mert anélkül nem fog menni, de ez biztos, hogy egy ilyen pont ilyen lesz, mint amikről eddig beszélünk, hogy egy szuper laza, időnként erősen meghúzó jogokat megadó, hogy ott lehessen, azért megadja a jogokat, és időnként megpróbálja visszaszerezni a jogait. Tehát hogy az elején nagyon primitív lesz az a világkormány, ha most lesz ilyen. Ezért érdemes szerintem ezt megértenünk, ezt a jászmát, hogyha az EU is a kihívás alatt növekszik meg, tehát nyilván világkormány is csak akkor lehet, hogyha egy olyan kihívást érzékelünk, amire azt mondjuk, hogy egy ekkora szervezet nélkül nem tudjuk megoldani, mondjuk klímaváltozás. Érted a kérdésemet?
Értem a kérdést, de lehet, hogy középkorászként és hát nem neomedievalizmussal foglalkozó politikatudósként nehezen tudnék egy ennyire hipotetikus jövőképet véleményezni akár, vagy csak bármit mondani róla. Úgyhogy először, mindjárt végig gondolom, és először még válaszolnék a városállamok kérdésére, amit felvetettél. Mert valóban a városállamokat és a mostani városok közötti párhuzamot nagyon sok neomedievalista felemlegeti, és elsősorban egyébként azért, mert ezek a nagyon nagy méretű metropoliszok, amik mondjuk az elmúlt 100 évben jöttek létre, ezek sokszor kezdenek olyan fokú függetlenséget mutatni, mint amilyet mondjuk a középkor bizonyos századaiban néhány városállam, ami alapvetően azt jelenti, hogy teljesen máshogy osztják el a javakat, logikusan, mert miért kellene egy 10 millió városnak hasonlóan működni egy nem tudom hány százmilliós vagy milliárdos országhoz. Tehát ez a fajta jövedelem elosztás teljesen más, és egyáltalában tehát a javaknak a megosztása. És emellett pedig elkezdenek valamifajta politikai függetlenedést is kiharcolni maguknak. Ugye, amikor a Brexit megtörtént, akkor egyből volt is szó arról, hogy hát Londonnak annak valahogy vissza kéne csatlakozni az Európai Unióba.
Légihídon keresztül.
Volt arról szó, hogy mondjuk, ha megnézzük az Egyesült Államokat, hogy New York mennyiben nem úgy működik, mint az Egyesült Államokon belül, akár más városok, de inkább az állam egésze. Tehát ilyen értelemben a városállamok, illetve a metropoliszok között valamifajta párhuzamosság mutatkozik, és a szuverenitását az államoknak, amelyeknek a területén működnek ezek a nagyon nagy városok, olykor hát meg tudják kérdőjelezni, vagy hát prioritást élvez az, hogy a nekik megfelelő döntés szülessen akár országos szinten is. Tehát ezt szokták felemlegetni mondjuk a városállamok tekintetében.
Hogyne, hát önmagában az a tény, ugye, amit itt Magyarországon is érzékelünk, hogy az ország egésze, az nem tudom, a Európai Unió 27 tagállamából valahol a 24. vagy 20 akárhányadik környékén van jövedelmi szempontból, Budapest meg benne van az első 25%-ban, ami persze nem azt jelenti, hogy itt az életminőség annyival jobb lenne, hiszen minden annyival drágább is, tehát, hogy itt lakni, az pont annyival drágább, amennyivel nagyobb a fizetés.
De a kormányzás módjának nagyon másmilyennek kell lenni általában egy ilyen területen, mint egy nagy területi
meg az állomban. Elérhető szolgáltatások, vagy a kultúra, ugye itt az a kérdés, hogy van nekünk egy erős urbanizációs folyamatunk, ugye áramlanak az emberek a városokban, több emberem van, és hogy igazából a kérdés, hogy uralom az embereket. Ha én New York-i főpolgármester vagyok, akkor azok az én embereim, vagy amerikai állampolgárok. És azt mondom, hogy mivel annyira sűrű lakunk itt, mivel ők annyira gazdagok, mivel azokat az applikációkat használják, amiket mi fejlesztünk, és azokat a csereeszközöket, tehát az itt levő parkolóját adja cserébe egy hamburgerért, tehát már saját értékláncunk van, és minket már nem érdekel a nagyvilág, és hogyha ezt le tudja kommunikálni fölfelé, legalábbis súlya, hogy figyelj, a szavazatomat ide adom, akkor hatalmi tényező válik, ezt értem. Akkor a kérdés, hogy van-e ettől New York-i kultúra vagy politika, ami minden New York-ira igaz, hogy az előbbinél ezt mondtuk. Tehát, hogy itt a városállamoknál szerintem ez a gond, hogy kulturálisan vagy szellemileg akkor is valahova tart. Tehát mekkora az a méret, ahol saját, még a biológiai populációknak tudjuk azt a számot, amitől önfenntartó egy populáció, de a kultúránál én nem tudok ilyen számot, amitől marad meg egy kultúra.
Mert a New York-ek gyakran a homo sapiens egy külön alfajának tartják magukat, tehát ugye az önértelmezés szintjén van ilyesmi, de áttérve a másik kérdésem, viszont ez a világkormány létrejött, ami tényleg nagyon spekulatív, és amihez jó, egyáltalán nem értek, de azt ugye érdemes látni, hogy az Európai Unió esetében említetted, hogy mivel nagy nyomás alá került például a pandémia idején, vagy külpolitikai vonalon az ukránok megtámadásakor, és akkor összezártak, ez igaz, de számos esetben azt látjuk, hogy az Európai Unió mindig a kihívásoknak megfelelően válaszol a problémákra. Tehát, hogyha megnézzük, akkor mondjuk az Európai Uniónak az egyik szuperképessége, és ezt egy Börösz József nevű, szintén Corvinusos és a Rutgers Egyetemen is oktató kollégámtól veszem, az, hogy az Unió tud egyszerre 27 önálló entitásként is fellépni, de tud egy nagy tömbként is szerepelni. Tehát, hogyha mondjuk gazdasági tárgyalásokon, WTO tárgyalásokon kellett az Európai Uniónak megméretetnie magát, akkor tudott az USA-val együtt egy olyan tömböt képezni, ami ugyan az emberiségnek egy nagyon kis szeletét fedi le, lakosságát tekintve, de mondjuk az összbolygónak, a GDP-nek, az összbolygó GDP-nek egy igen nagy százalékát. És ez egy nagyon fontos gazdasági súly, de hogyha nem erre van szükség, hanem arra, hogy minél több szavazata legyen az Európai Uniónak, akkor mondjuk az ENSZ-nek a közgyűlésében, vagy akár a biztonsági tanácsban, ahol amíg Nagy-Britannia része volt az EU-nak két szavazata volt, míg az USA-nak csak egy. És a közgyűlésben is 27 szavazata volt, mint az USA-nak, vagy Kínának, vagy Oroszországnak csak egy. Ezzel játszani, és nem mindig egy nagy tömbként, egy nagy közösen kormányzott blokként fellépni, ez volt az igazi, vagy ez az igazi erősség az Európai Uniónak, hogy ebben a nagyon képlékeny posztvesztfáliai térben az egyetlen szintén képlékeny aktor, aki tudja váltogatni azt,
de hogy ő most egy, nem? Tehát, hogy ez a jó viselkedés, hogy amikor kell, szabadon hagylak, amikor meg együtt kellünk, akkor meg lépünk együtt, és nyilván, hogyha valaki betartja ezt a szabályt, jobb hely, de ez jó működési modellnek.
Igen, csak a globális kormányzás tekintetében is, most nekem valamit ilyesmit el kellene képzelni, akkor sokkal inkább ilyen modell tűnik valószínűleg, hogy amit feltétlenül szükséges, azt megkísérlik megoldani, ilyen globális szinten, és amit nem, az pedig a szubszidiaritás elve mentén, azon a szinten kezelik, ahol annak értelme van. Tehát talán igen.
Igen, hát ennek tulajdonképpen látjuk olyan szempontból a csiráit, hogy most nincs még hozzá kormány, de hogy ennyiben én sem félek ettől a világkormány dologtól, hiszen én is ezt úgy fognám fel, hogy ez nem azt jelenti, hogy majd akkor nem, hogy Brüsszelbe, de New Yorkba fogják megmondani, hogy milyen legyen az uborka görbülete, hanem valójában ennek tényleg elég azzal foglalkoznia, amit nem is nagyon lehet másképpen megoldani, pláne, hogyha, és akkor itt jön még egy ilyen gondolatom nekem, hogy ahogy mondod, hogy Amerika felfedezése jelentette mondjuk az egyik elmélet szerint a középkor végét. Na most meg egy olyan élethelyzetben vagyunk, vagy olyan történelmi pillanatban, amikor elkezdjük az univerzumot sokkal inkább megismerni, mint eddig bármikor, amikor lehetőségünk van, és hogy akár még itt is lehet egy analógia, bárcsak felfedeznénk valami érdekeset, különben nem tudjuk, hogy felfogunk-e, de hogy a megismerés lehetősége az sokkal nagyobb most ezekben az évtizedekben, meg innentől fogva, mint korábban volt, és lehet, hogy ez is befolyással tud majd lenni erre az egész.
Valamihez kötni fogják, más kérdés, hogy borzasztó arrogánsok vagyunk, és eléggé kicsesztünk magunkat egy csomóban. Tehát én már a generációs elméleteket amúgy sem nagyon szerettem, de azért azon mindig vigyorgok, hogy úgy kezdtük, hogy XYZ, és akkor ott állsz a végén, és akkor elkezdett, hogy alfa izé, tehát hogy annyira arrogánsok, hogy ma ér véget, akkor mondtuk középkor, újkor, modernkor, és a tász, és közben telik az idő, mi legyen, oké, posztmodernkor, és akkor azért nem azt neki új nevet, mert elsütötted már mindent, akkor mi legyen. Igen, új közben, akkor végre kezdhetjük előről, meg majd nyilván a generációknál is eljutunk majd oda, hogy X2, mert hogy azért körbe megy, és 100 év múlva, hogy hívjam a szegény generációkat, X2, na.
Hogy, hát ez csak, az, bocsánat, de, az emberi agynak kell, nem, hogy valami ilyen skatulyák legyenek, mert klasszikus kérdés, valójában a Black Sabbath volt-e az első heavy metal zenekar, pedig biztos volt ott Birminghamben, a szomszéd próbateremben is valaki, aki valami hasonlót játszott, csak hát akkor tudod elhelyezni, ha azt mondod, hogy ezt a címkét ide rárakom.
De ez kell is, és valószínűleg 50 év múlva, nem tudom, metaverzumos, víz alatti városos podcastben majd vitatkoznak, hogy ez az év volt, amikor megpillantották, hogy nem, hanem én azt mondom, hogy az az arrogancia, hogy azt mondod, hogy egyedül generációba gondolkodok, és elkezdem számolni XYZ-től. Kezdhették volna számolni alfától akkor, és akkor izé. Hanem az, hogy de ezt működésben annyiban most is látjuk, és nem mondom, hogy az ENSZ világkormány, de az ENSZ-nek a klíma politikája most úgy néz ki, hogy azt mondja, tessék, gyűjjünk össze, most épp legutóbb ugye Dubajban, összeül egy csomó arc, és megnézik azt, hogy mi történt ugye a párizsi klímaegyezményen, ahol mi történik, összeül az ENSZ, annyi ereje van, hogy összegyűjtse az embereket, ami egyébként nagy erő, hogy oda tudsz ültetni azt az embereket, akik önkéntes vállalásokat tettek, hogy annak érdekében, hogy esetleg megéljük a következő időszak, én ezt és ezt fogom csinálni. Ez önkéntes vállalás, fölírod, és eltelik 12 év, és akkor most Dubajban megkérdezed, na ki hogy áll? Na akkor ki most mála? Ha ezt mondom, egyrészt nagy hatalom meleültettem az asztalokat, erről beszélünk, ad egy szemléletmódot, ad egy irányt. Ki mondja azt, hogy a pocilistről azt sem mondjunk le? Másrészt semmit nem csinál, csak azt mondta, hogy te mit szeretnél csinálni, és én azt kérem rajtad, amit számunk kész. Érted? Tehát, hogy ez egyfajta szuverenitás, vagy szuverén, vagy abszolutizmus, vagy pont nem. És nekem ez tetszik, csak oda kérdés, hogy mekkora populációnál értelmezhető működőképesen.
Ez jó kérdés. Hát az ENSZ-t alapvetően a neomediavális modellben úgy szokták leírni, mint ami picit hasonlít akár a középkori egyházhoz, ennek a globális modern megfelelője, mert hogy nem rendelkezik igazándiból a kemény hatalommal, hanem helyette azt lehet mondani, hogy ahogy a középkorban a pápaság valamilyen módon elveket próbált számon kérni a különféle európai társadalmakon, úgy ma az ENSZ például az emberi jogokat prédikálja, és ennek megfelelően mondjuk az Európai Uniót lehet tekinteni akár az ENSZ legidősebb leányának, ahogy a katolikus egyház legidősebb leánya, ugye Franciaország, mert ezen a területen az EU teljesített túl, vagy teljesített a legjobban, ilyen meg is kapta a Béke Nobel-díjat 2012-ben, amit én szoktam viccesen úgy magyarázni a hallgatóimnak, hogy ez a modern kor, vagy a posztmodern kornak a szentélyavatásának is tekinthető végül is.
Igen, tehát, ezek jó analógiák.
Az ENSZ-ről gondolkodhatunk úgy, mint egy ilyen szereplőről, aki egyfajta, akivel kapcsolatban megkérdezhetné ugye Sztálin, hogy hát hány hadosztálya van, mint ahogy a pápával kapcsolatban is megkérdezte, és vannak ennél keményebb korlátai, felső korlátai az állami szuverenitásnak, mint amilyen például mondjuk egy a már emlegetett multinacionális vállalat. Tehát ilyen szempontból az ENSZ-t, hogyha valamihez hasonlítani kell a középkori szereplők közül, akkor jellemzően a középkori katolikus egyházhoz hasonlítják, és ennek az oka az, hogy alapvetően egy ilyen felső univerzalizmusként jelenik meg. Ugye azt mondják ezek a neomediavális gondolkodók, hogy van igazándiból a középkori királyságoknak két őket felülről korlátozó univerzalizmusa, császár, pápa, és ezek közül a spirituálisabb, a kicsit hát gyengébb vagy szoftabb, puhább hatalommal rendelkező, az ma az ENSZ lehetne, és a középkorban a pápa.
Akkor ezért villant fel a szemed, amikor mondtam, hogy a fenntartható fejlődésből vallást csinálunk, de a neomedievalizmus, végig tudtam futni rajta, Hát ugye az angol mediávának a játszása, jó, oké, tehát én nem latinosan kell küzdeni vele. Szóval azt nagyon szeretem ezt a szimbolikát meg játékokat, bár még mindig nem győztem meg a szerzetes rendek és NGO hasonlatosságáról, mert ugye nem mindegy, hogy az élet mekkora részét szabályozod. De mit tudunk akkor tanulni ebből? Azt látjuk, hogy működött, amikor kellett létrejött, amikor kell kicsit levetjük, újra kezdjük, hogy vannak-e szerinted olyan üzenetei ennek a logikai rendszernek, amiben most így kutatsz, amit ma tudnánk, hogy tanulságként, na figyelj, akkor ezért csináljuk azt, hogy a Facebookot nevezzük szenté, vagy pont ne tegyük azért, vagy érted, tehát, hogy van-e olyan, akkor szereplőket felcímkézzük, aki nagyon kilóg, vagy hozzunk létre új szereplőt, aki nincs, vagy minden tökéletes úgy, ahogy van. Minden hát létező világok legtökéletesebbe kell így van. Hát ez.
Ugye a probléma az egészen nyilván az, hogy ahogy ezt a beszélgetés elején is elkezdtük, és ilyen szempontból végül is lehet keretes a szerkezet.
Hogy hát emberi meg akarok kérdezni.
Jó, akkor nem lesz. Akkor csak elmondom, hogy a középkort, mint 1000 éves korszakot, amúgy, tehát vagy akár annál hosszabb korszakot, hogy az elején láttuk, nagyon nehéz volna néhány jelzővel leírni, és nagyon nehéz volna azt mondani, hogy ennek a korszaknak ez és ez a tanulsága. Tehát önmagában, hogyha megnézzük azt, hogy a 90-es évek óta létező neomedievalizmus szakirodalom miket ír, hát egymásnak halálosan ellentmondó koncepciókat látunk. Egyrészt van, aki azt mondja, hogy a középkor az egy sötét időszak volt, ahol az anarchia uralkodott, és ilyenkor jellemzően a korai középkorra gondolnak. Tehát a nyugat-római birodalom összeomlása utáni időszak, a népvándorlásoknak a kora. És akkor van, aki azt mondja, hogy a középkor egy nagyon rendezett korszak volt, ahol volt rend, világos volt az, hogy ki az a két univerzalizmus, aki a csúcsán áll az európai nemzetközi rendszernek, milyen szerepük van a királyságoknak ezen belül, azon belül mi az, amit megtehet és nem tehet meg egy hűbér úr, egy hűbéri rendszer, hogyan működik az államokon belül. Tehát egymásnak szögesen ellentmondó megközelítések voltak, ugye amikor azt mondjuk, hogy a középkor szerethető is, akkor abban benne van az, hogy a reneszánsz az egy középkori jelenség, tehát a reneszánszt ma már inkább szokás úgy értelmezni, mint ami a középkornak a lezárása, és nem pedig valami radikálisan új, ami azzal teljesen szemben áll. Úgyhogy ilyen szempontból nehéz volna mondani valami nagy tanulságot, ami a középkor tanulsága is, amit egy-egyben ráhúzhatnánk a jelenre. Úgyhogy emiatt volnék nagyon óvatos, amikor erre a kérdésedre próbálok válaszolni.
Igen, de az analógiák meg azért nagyon fontosak mégiscsak, mert hogy pont az ilyen skatujás gond, tehát hogy az ember gondolkodás módja miatt az tök jó, amikor azt tudod mondani, hogy egyrészt nem kell megijedni, mert tudunk analógiát mondani rá, ami egyébként működött. Másrészt pedig, hogy az annak a működési módszeréből következtethetünk arra, hogy vajon majd egyébként mi lesz később, és hogy itt hoznám be a képbe, hogy mondod, a hány hadosztálya van, hogy ugye ez is egy fontos kérdés, és most hirtelen próbálom felidézni, hogy a Szilágyi Ákosnál olvastam, vagy te mondtad, hogy ugye az állam kizárólagos joga a háborúzásra is most ebben a pillanatban olyan szétesőnek tűnik, hiszen pont az orosz-ukrán háborúban az van, hogy hivatalosan nincs is háborúban, nem is állháborúban az a két ország, és pont mondjuk egy Wagner csoport típusú dolognál azt látod, hogy vannak szabad csapatok, amik tulajdonképpen függetlenek az államtól, vagy nem kizárólagos állami erőszakmonopólium van.
Igen, az Ivan Krastev szokta mondani, hogy ebben is látható, hogy egészen újfajta nemzetközi rendszerben élünk, hogy a háborúk azok nem hadüzenettel kezdődnek és békeszerződéssel záródnak le, hanem csak úgy elkezdődnek, tagadják a felek, hogy részt vennének ebben, legalábbis az egyik fél előfordul, hogy tagadja, és a végén pedig gyakran inkább azt lehet mondani, hogy a szavazó urnáknál dőlnek el, és nem pedig egy békeszerződéssel.
De ez a hidegháború időszakára is igaz.
Igen, tehát a 45 utáni nemzetközi rendszer az már ilyen. Tehát amikor mi a hagyományos háborúkat tanítjuk az iskolába, akkor az utolsó ilyen klasszikus háború az mégiscsak a második világháború, ami azután jön, és amire egyébként már 77-ben azt mondták nemzetközi kapcsolatok elemzők, hogy az akár a neomedievalizmus vagy posztvesztfáliai címkékkel is leírható, arra már ez igaz.
Mert hogy hát a vesztfáliai béke előtti időszakban is ez volt, nem, hogy ott nem állami hadseregek háborúztak, hanem különböző szabad csapatok, meg földes uraknak a bandériumai, meg nem tudom.
Igen, tehát ezek a különféle zsoldos csapatok meghatározók voltak, és nem csak a középkorban, hanem egyébként még a 30 éves háborúkban is. Tehát az, hogy egy államnak a hadserege, annak a mérete az nem pár tízezer fő, hanem több százezer fő, és van sorkötelezettség, ez is az abszolutizmusnak a vívmánya.
Megjelenik tényleg már... napóleonos.
Igen.
Mert nem volt elég katonája.
14. Lajos egyébként már
igen. Ott már igen. Volt.
második Fülöpnél is megjelent. Na,
de hát ugye a sorkötelezettségnek meg azért most már a világnak egy jó részén nagyjából vége, ugye pont most olvastam, hogy Szerbiába vissza akarják ugyanhozni, vagy vissza is fogják, de az is csak egy 4 hónapos kiképzést, vagy valami ilyesmit fog jelenteni, tehát az a klasszikus, amikor tényleg minden férfit elvisznek évekre katonának, az legalábbis a nyugati világban már nem annyira valószínű, és hát tényleg ez a szabadcsapatos dolog, és ha most nem is az ukrán-orosz háborút vesszük alapul, hanem azt, hogy mondjuk ez az említett Wagner mit csinált Afrikában, hogy egy teljesen másik kontinensen megjelenik, és ott már ugyan nyilván az orosz érdekek képviselőjeként, de hogy formálisan aztán már tényleg semmi köze nem volt, tehát annyi sem, mint az orosz-ukránnál, ahol legalább különleges katonai műveletnek nevezik, tehát hogy ez, és ugye ugyanezt azért láttuk pont az afrikai kontinensen, de akár Ázsiában is az angolai konfliktusoktól, tehát rengeteg minden helyen, amikor államok oda küldtek valamilyen zsoldos csapatot, hogy akkor ez most tulajdonképpen ez lesz, hogy az állami hadseregek azok tulajdonképpen, már ha prognosztizáltok egyáltalán erről valamit, hogy ők ott vannak, mint valami megnyugtató erő, hogy igen, van nekünk hadseregünk, de hogyha konfliktus van, akkor valójában nem is ők a főszereplők.
Főszereplők azért még lehetnek, tehát az orosz hadseregről nehéz volna azt állítani, ne volna főszereplője ennek a háborúnak, amiről egyébként nyilván Oroszország bizonyos mértékben tagadja, hogy részt venne benne, vagy hogy ez háború lenne, egy különleges katonai hadműveletre hivatkozik. De az, hogy ezek a csapatok, ezeknek a szerepe fölértékelődik, ez egy elég folyamatosnak tűnő tendencia. Megint csak hivatkoznunk kell Hedley Bult, meg az Anarchikus Társadalom című könyvét, 77. Ő ott az E5 fokot sorol fel, hogy miért mondható az, hogy talán ilyen új középkori irányba mozdulunk el. Nagyon sokat már megbeszéltünk itt is, úgyhogy ezeket nem sorolnám mind föl, de az egyik, amiről csak most beszélünk, ez a magánerőszak szervezetek megjelenése, nemzetközi magánerőszak szervezetek megjelenése, tehát a Private International Violence az angol szó, amit vagy kifejezés, amit ő erre használ, ami azt mutatja, hogy már 77-ben ez érzékelhető volt, és azok a szerzők, akik az ő nyomán haladnak, és az ő iskolájához tartoznak, és ezt a kérdést boncolgatják, jellemzően aláhúzzák, hogy egyre markánsabb ez az elem. Tehát, hogy ez egy ilyen fokozatosan erősödő jelenség, de a nemzetközi jellege ennek az, hogy olykor olyan helyeken vetettek be ilyen csapatokat, akár nyugati államok is, amik hát messze voltak földrajzilag, ez már a 70-es években is látható volt. Tehát
igen, de szerintem ez nem Wagner politika, filozófiai kérdés, hanem itt két trendváltozáson a fejlett országban, egyrészt ugye az individualizmus, tehát hogy most az életem felett mennyire rendelkezik valaki, hogy megmondhatja, hogy én menjek, és egy éles vágószerszám a főmászeget panos lesz úrjon, azért annyira nem főnököm, de még inkább a gazdasági nyomás, hogy valóban be kell levonulnom több millió emberrel egy területre és lerongyolnom, vagy egy gazdasági háborút vívok, vagy Afrikában egy bányához oda küldök 30 zsoldost, és azonnak a bányának a bevétele hozzám én, és amúgy az afrikai ország nem kell Oroszország, Amerika, bárki részt legyen, egy magánhadserege biztosítom ezt az egy pontszerű dolgot, ami kell nekem. Tehát, hogy már nem a föld és a izé, hanem egy adott dolgokra megyünk, és valószínűleg ezért a totális háború, ezért brutális, ugye ezért is brutális ez az orosz dolog, ami akkor is ez totálisan a második világháború előtti logika, hogy területet szerzek és elnyomok, az eszközeik is ugye azok, tehát hogy ezért. Jó, én nekem egy kérdésem van, bár tudom, hogy udvariasságból szokás mondani, de komolyan gondolom, hogy én erről nagyon hosszan tudnék és szeretnék beszélni, de azért van egy íve. Oké, és nem fogom tudni meggyártani a szót, hogy az új középkornak a korai, a középső, ugye azt mondtad előbb, hogy mennyire különböznek, és valóban különböznek a fejünkben, vagy a késői időszakát mondják a szerzők, hogy mi a felé közelítünk, vagy az írható le.
Hát alapvetően az érett középkorhoz szokták leginkább a mostani nemzetközi hasonlítani, és nem a korai középkorhoz.
De az királyrész volt.
Igen. Na hát én ebbe akarok még belemenni, de előtte még belekapaszkodnék abba, amit mondasz, ugye van-e hatalma az államnak fölöttem, hogy mondjuk le is lövet, vagy szóval, hogy menjek és áldozom föl az életemet, ugye ezt is sokan szokták most mondani, hogy posztheroikus korban vagyunk, és talán ez is a középkorhoz hasonló, hiszen az, hogy te a országodért, nemzetedért az életedet áldozd, ez nagyjából abban a néhány száz évben volt egy reális alternatíva, ami az elmúlt néhány száz évben, mert hogy az, hogy most azért egyre többen meggondolnák azt, egyre, ahogy mi is szoktunk erről sokat beszélgetni itt a podcastban, hogy egyre többet ér az emberi élet, mert meg lehet menteni. Tehát, hogy egyre inkább az van, hogy de hogy akarok én meghalni, és nagyon szeretem a hazámat, de azért ha most az a választási lehetőség lenne, akkor viszonylag kevesen lennénk, akik nem azt mondom. Na szóval én is azok közé tartozom, akik azt mondják, hogy nagyon sok mindent megtennék érte, de azért az életemet nem biztos, hogy odaadnám. És hogy ez a középkorban is hasonlóan lehetett, azért, mert akkor nem is nagyon lehetett értelmezni azt, hogy te most Franciaországért hajhősi halált?
Ez nehéz megmondani megint csak azért, mert ugye hosszú időszak a középkor, de az biztos, hogy mondjuk, hogy ha keresztes lovakat nézzük, akkor bennük igenis volt hősiesség. Oh. A középkori lovai kultúra az végül is maga a hősiesség. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy ott mit jelentett mit jelentett hősnek lenni, akkor az egyrészt jelentős kapcsolatokat ápolta az ókori hős fogalommal, ami nagyjából egy görög fogalom, amúgy, tehát a hérosz fogalma onnan származik, és a posztheroikus kor, ami mondjuk most megjelent, az mindig voltak posztheroikus korszakok, tehát az ókori Görögországban és a középkornak is voltak ilyen időszakai, ennek van is szakirodalma, de például az előbb említett Ivan Krasztevő azt mondja, hogy egy elég súlyos találatot kapott a posztheroikus kor ezzel az ukrán háborúval, mert hogy most úgy tűnt, és nagyon lelkesek is voltak európai fiatalok is az iránt, hogy hát valamilyen módon az ukránok a hősök, akik megvédik Európát egy támadástól, tehát hogy a hősökre talán mégis szükség van, meg hogy a nemzet eszméje mégis fontos lehet. Tehát a posztheroikus kor az egy tény, tehát a 89 utáni történelem, amit úgy is értelmezhetünk, mint amikor Európa elmegy nyaralni a történelemből, egy kicsit pihenni, az on holiday from history, ez a kifejezés, amit sokan használtak, hát, igen, erre a 20 évre, ami 89 után következett, és arra joggal alkalmazható ez a posztheroikus kor, de pont az ukrán háború az, ami ezt valamelyest megkérdőjelezi.
Hát az én személyes véleményem erről az, hogy hősökre mindig szükség van.
Igen, csak és nem minden nem, miért adod de... azért, tehát hogy egy földrengésben mondjuk elmész menteni embereket, de... és ott életedet veszted, az abszolút továbbra is egy szobrot érdemlő dolog.
Éppen azért mondtam a kereszténységet, meg a keresztes háborúkat, mert ahogy említetted, hogy hát most neked miért kellene ma elfogadni az államnak a főségét, akkor, hogyha nem biztos, hogy azonosulni tudsz vele, és ráadásul még az emberi jogaidat is csorbítja. Ugyanígy a középkorban sem volt automatikus, hogy a királyhoz kell hűnek lenni. Voltak olyan századok természetesen, de a hűség a király, a császár és a pápa között megoszlott, és ezért is mondtam, hogy a keresztes háborúk például, amikor a kereszténység áldozta valaki az életét, az sokkal inkább értelmezhető volt sokak számára, mint hogyha ugyanezt a király nevében, vagy a királyért kellett volna meg.
Igen, igen, tehát hogy ez az összetettség, amit mondtunk az elején, hogy szemlélni. Én azt gondolom inkább, és ez tök szuper dolog, hogy ugye van ez ócskaduma, hogy nem minden hős visel köpönyeget, de hogy a hétköznapi hős mitoszok azért igenis, hogy a tűzoltó, vagy az a netet jobban becsüljük, mert az életet jobban becsüljük, és a mindennapi önfeláldozások, vagy hősiességek. Nyilván a háborúk mindig jót tesznek a hősérzésnek, de az látszik, hogy amikor kell, kinőnek. Tehát, hogy én nem gondolom, nyilván jóval racionálisabbak vagyunk. Az előbbi csak annyit tennék, hogy azért ma már, még hogyha számon is kér rajtam egy állam, azért is kerülnek előtérbe a magánhadseregek, mert mindenki nagyon jól lehet tudni, hogy a kikényszerített hűséggel mit érsz el. Azért egy keresztes háborúnál is oda kellett rakni egy érdeket, mondjuk azt, hogy ott van egy csomó föld nélküli francia lovag, és akkor ott lesz földed. És akkor persze amúgy a pápa király, pontosabban nem király, de érted, jó arc, meg a szaracénok sem jó fejek, de az a birtok is kell. Ha én most engem azt mondja az állam, hogy menjek el harcolni, a harcértéken viszonylag -10 lenne. Nem is csak azért, mert az a, nem tudom, egy hónapos katonai kiképzés, de a motiváció is. Míg az, akit mondjuk megtámadnak, ez azért nem nehéz analógiát mondani egy ukrán, de bármire, hogy nincs harcértéke. Érted? Tehát, hogy azért ez egy számítás is, hogy mit ér meg egy zsordos hadsereget, vagy egy profi kiber hadsereget használ, ha el akarok valóban érni valamit, vagy hát engem küldenek oda, hogy egy afrikai bányát felügyeljek, valószínűleg az első srác ott kétszer popon billent, és azt mondja, hogy ne, bocsia, még a pénzedet hagyd itt. Tehát, hogy nem csak arról van szó, hogy kérheti az állam, hanem az tudomást kell venni, hogy már nincs harcértéked, hanem gazdasági értéked van, és ezért gazdasági háborúkat vívunk.
Értem. Akkor viszont most én jövök azzal, amivel te is ezt lezártad volna, ezt az egész dolgot, vagy hát ezt a egyébként nagyon izgalmas beszélgetést, miszerint Zoli említetted a sötét századot, és ugye a középkor kapcsán nem lehet kikerülni ezt, hogy sötét középkor, ez egy ilyen állandó jelzője a dolognak, de hogy azt is tisztáztuk, hogy csak egy része volt az, de igen. Az tényleg az volt? Tehát rossz volt a középkorban lenni?
10. századra szokták ezt mondani, ez a saeculum obscurum kifejezés latinul, de nagyjából csak arra a századra, tehát a tizedikre alkalmazzák egyöntetűen a történészek, vagy hát a korabeli krónikások is. Ugye ez volt,
igen,
a század.
Tehát ezt már akkor ők maguk is úgy élték meg.
Az hogy... egyháztörténet például így hivatkozott már a következő században is, azt hiszem, erre a századra. De ami fontos tudni, hogy ez volt az az időszak, amikor északról a vikingek, keletről a magyarok, délről pedig a szaracénok egyszerre támadtak, és ez a támadás sorozat egy ilyen utolsó napok hangulatát idézte elő, ami egyébként nagyon fontos a kulturális neomedievalizmus szemszögéből, tehát a világvége várás, ami nagyon fontos volt az ezredik év környékén, tehát sokan azt várták, hogy 1000-ben véget fog érni a világ, amikor nem ért véget, akkor 1033-ban Krisztus halálának az ezredik évfordulóján fog véget érni a világ. És vannak olyan politikai jellemzők, meg kultúrantropológusok, akik azt mondják, hogy most is valami hasonlóval vagyunk elfoglalva, ugyan nem vallásos megközelítések, meg nem a jelenések könyvét olvasva ötlenek fel olyan gondolatok, hogy a világ hamarosan véget érhet, hanem mondjuk ökológiai szemszögből. Tehát a tudomány állít például jelenleg ilyeneket, mondjuk leginkább a bal oldalon, jobb oldalon pedig, hát kulturális értelemben értelmezik világ végeként azt, hogy a migráció nyomán azok a kulturális egységek, monolitikus, zárt kulturális egységek, amik léteztek a nemzetállamokban, ezek fel fognak oldódni, és a jól ismert formájukban meg fognak szűnni. Tehát az apokalipszis, meg a világvége várásnak bizonyos árnyalatai 1000 évvel ezer után még szintén megmutatkoznak.
Hát igen, ez a... Ez nagyon jó analógia, és nagyon tetszik, másrészt azért azt látjuk ebből is, hogy nagyon jó, egyszerű dolog ráijeszteni emberekre, és utána uralni őket, vagy pánikolni valamin, ahelyett, hogy tenni valamit, de végül is a középkor megtette, mert azért az ezredik év, amellett, hogy ugye itt mi voltunk a rossz arcok, a magyarok uraitól, ments meg minket, de hogy kiemelkedett, tehát hogy itt az a posztfeszfáliai korszak, vagy bármi, azért akkor is azt nézzük, hogy nem létrejöttek ezek, végülis működnek, lehet őket kritizálni, stb., de létrejön a globalizáció, a piacgazdaságuk, azokat is lehet kritizálni, de azért alapvetően egy sikertörténet ez az egész.
Igen, ezt mondhatjuk, mert ugye 1000-ben, vagy 1000 előtti évszázadban, ami a 10. század, ez a bizonyos sötét század, akkor nagyon fenyegetőnek tűnt mind a skandináv, mind pedig a keleti magyar támadás, és az ezredik év környékére mind a két helyen létrejöttek azok a keresztény királyságok, amiket sikerült integrálni Európába. Tehát ilyen szemszögből egyértelműen mondhatjuk, hogy az egy sikertörténet.
És a mindennapi élet szempontjából esetleg már egyáltalán mit tudunk az 1000 évvel ezelőtti embernek a hétköznapi életéről? Mert hogy ugye emiatt nézed a trónok harcát, és akkor azt mondja, biztos mindig hideg volt, meg olyan rossz volt, meg rongyokba kellett járni, de hogy közben meg...
Kiségkorszakot szokás emlegetni, nem pont 1000 évvel ezelőtt, kicsit később jött a kiségkorszak, de meleg az nem volt. Probléma a mezőgazdasággal volt, mivel nem igazán alakultak ki még azok az eszközök, amiknek a segítségével hatékonyan lehetett volna megművelni az annyira északi területeket, mint amilyen akár Franciaország. Tehát, hogyha összevetjük azt, hogy egy elvetett mag hány magot adott vissza a Franciaországban az ezredik év körül, és ugyan ekkor, vagy korábban, tehát mondjuk 3000 évvel korábban, akár Mezopotámiában, akkor radikális eltérést láttunk, mert egy elvetett mag nagyjából 3-at fialt Franciaországban, még mondjuk a Krisztus előtt 2000-3000 környékén Mezopotámiában 40-et.
De
és
hogy Mezopotámi...
ez az éhezésnek a kultúrája volt emiatt, tehát van egy...
Ez mondjuk tényleg nem hangzik jól, pedig én annyira szerettem volna, hogyha az jön kívül, hogy tulajdonképpen akkor is tök vidában éltek az emberek, csak mi csak a rosszra emlékszünk.
Már Georges Dubé, francia történész mondja azt, hogy voltak olyan évek, amikor fel kellett függeszteni a böjtöt a katolikus egyháznak, mert annyira nem volt már más tenni, mint csak húst, le kellett vágják az állatokat. Tehát nem volt értelme a böjtnek, mert éhen halt volna egy jelentős része a társadalomnak. Tehát,
de hogy nyugtassuk meg magunkat, hogy mondjuk azért Itáliában, vagy akár Mezopotámiában, viszont akkor is ez a rész mondjuk nem volt problémás, csak a történetírók viszont jelentős része nem ott volt akkor éppen. Tehát ami ránk maradt, ezért tudunk esetleg többet próbálni, valahogy próbálom arra fele vinni, hogy azért legalább valahol nem volt olyan rossz.
De itt ugye egy szigetszerű tevékenységről beszélünk, tehát van mondjuk egy kolostor, ahol akár lehet az ókorból maradt néhány kütyűvel még egy csigarendszerük is van, és vízük, és van, akinek meg semmilyen nincs. De De hát azért örülünk ennek, hogy itt voltak azért változások, most ne beszéljünk az átlag életkorról, ami jóval kevesebben is értek, jóval kevesebb. Ez azt jelenti, hogy iszonyú nagy a kiszolgáltatottság. Ez inkább azért sötétkedő, mert totális kiszolgáltatottság. Nincs jográn, oda jön valaki, aki erősebb, akkor elveszi. Vagy a termés hogy tárolod. De pont nem véletlen, hogy a technikai eszközök fejlődése mellett jól látható a civilizáció erősödése, mert ezeket együttműködésre tudod csinálni, a mélyebbekével, akkor létrejön az erősebb gazdaság, a vetésforgó, akkor a stabilabb, ha már stabil a városállam, akkor érdekes mód kultúrája is kialakul, van színházra is ideje, érted? De ez ezerben tényleg nem volt nagyon meg. Szerintem még a római birodalom alatt is ugye nagyon változó volt. Én azt mondtam volna, hogy 800 és 1000 közötti időszak volt ilyen. Szerintem az tényleg elég halovány volt.
Főleg a 10. század, és aztán 1000-től egyébként egy nagyon lassú növekedés megindul, és aztán a 12. század, tehát 1100 utáni időszak az, ami elhozza ezt a bizonyos agrárforradalmat, amiről beszéltél.
De hát tehát ez már rég volt, alig emlékszünk.
Na, hát akkor viszont tényleg ez zárszóként, hogy mégiscsak hát, ha valami optimista dolog kijön belőle, azt szeretném Zoli kérdezni, hogy ti neomedievalisták alapvetően azt, hogy új középkor felé haladunk, ezt egy pessimista, vagy egy optimista jóslatnak gondoljátok, vagy valójában ebben nincs is értékítélet, mert hogy nem a mi hétköznapi jólétünk nem ezen fog múlni.
Ezt egy semleges megállapításnak tartja a nemzetközi politika elmélet, inkább abban segít, hogy megértsék azok, akik külpolitikával foglalkoznak, hogy hogyan érdemes pozícionálni egy-egy államot, egy ennyire a megszokottól, vagy legalábbis az újkorban megszokottól eltérő térben. És sokfajta neomedievalista van, tehát aki nemzetközi politika elmélettel foglalkozik, nagyjából így közelíti meg, szenvedélymentesen színe irát stúdió, de van olyan, aki mondjuk kulturális tartalmakat vizsgál, és ugye Umberto Eco az a szerző, aki egyébként ezt az európai köztudatba behozta ezt a gondolatot, és ő nem a nemzetközi kapcsolatokat vizsgálta, nem a politika tudományt vizsgálta, hanem azt mondta, hogy vannak olyan kulturális tényezők, akár a popkultúrában, amik úgy tűnik, hogy hozzák vissza a középkori karaktervonásokat, például az, hogy képekben kommunikálunk inkább kép alapú a kommunikációnk, és nem annyira szövegvezérelt. Ezt ő egy új középkori dolognak ként értelmezte már a 70-es években, tehát a televízió időszakában, anélkül, hogy látta volna azt, hogy mi történik majd a YouTube-bal, a mémekkel, mi történik az Instagrammal és a TikTokkal, tehát ezt megelőzően sok-sok évtizeddel ő azt mondta, hogy már a képvezérelt kommunikáció egy picit emlékeztet arra, amit a középkorban jelentettek a freskók és a rózsaablakok, és azt is ugye hozzátette ő ehhez, hogy a popkultúrában pedig egyre népszerűbbek az olyan tartalmak, amik valamilyen módon érintik a középkort, és akkor itt megemlíthető az igazából lovagregényként értelmezhető 80-as évekbeli sorozat, a Knight Rider, megemlíthető...
Benne is van a nevében.
Hát benne van ugye, ott van a rózsa neve rögtön
Ekótól. A rózsa neve Ekótól, tehát hogy az egyik legnépszerűbb regény, ami nagyon szilárd történelmi alapokon nyugszik egyébként, és nagyon olvasmányos is egyben, akkor ott vannak az olyan kicsit művészfilmek, mint az Anna Billertől a The Love Witch, amit ha nem láttatok, akkor ajánlom figyelmetekbe. Nyilván a Trónok harca és sok-sok hasonló tényező, de az, hogy nem vagyunk posztheroikus korban is szüksége van az embereknek hősökre, az pedig jól mutatja azt, hogy ezek a különféle szuperhősökkel operáló filmek is elég népszerűek voltak az elmúlt egy-két évtizedben is.
Igen, amíg a Marvel stúdió nem cseszte. Na, de ez már egy más adás kérdés lenne.
Így van. Szerintem...
De tényleg tudnánk folytatni, nagyon-nagyon jó volt, nagyon sokat tanultam, tényleg. És szerintem, én csak tényleg ennyit akartam mondani, én kevés pozitívabb adást érzékeltem, mint ez. Miért? Tök jó sikersztorikról beszéltünk, mert megoldási stratégiákról, meg az adott helyzetre jó utat
abszolút
mutatna.
Legyen így, csak hát mutassa ez is azt, hogy alapvetően nem félni kell a jövőtől, hanem két lépés távolságból, hogyha megvizsgálod, akkor tulajdonképpen jó esetben azt gondolod, hogy nem lesz ezzel baj, csak nagyjából próbáljuk megérteni, hogy mi történik, és ennek szellemében Kellemen Zoltán, nagyon szépen köszönjük ezt a beszélgetést, nektek pedig a figyelmet, találkozunk jövő héten is, sziasztok!
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 Ez volt a Jövő Zenéje.